Jó estét kívánok! Mi a Zohar Lám, vagy a Zohar a népnek, vagy Zohar mindenkinek könyvből olvasunk. Első kötet bevezető Zohar könyvéhez. És az a rész, hogy a mennyek és a föld, abból a cikkből olvasunk, mondják, hogyha eddig pont azt hiszem 157-es, kérdezhetünk a kaptévén keresztül, ami a leckéhez tartozó kérdés, ezt meghallgatjuk a lecké során. Még egyszer, a 10. oldal bevezető a Zohar könyvéhez, a mennyek és a föld, 157-es pont, Rav. Nos, a Zohar könyve az teljesen arra szolgál, hogy nekünk küldje a reformáló fényt, hogy megkapjuk tőle a reformáló fényt. A fény az megérkezik, mi azt magunkra vonzuk, mi a fényen belül létezünk, és amikor azt vonzuk, és ezt kiváltjuk, annak a hatását magunkra, a barátokra, meg mindenkire, egy olyan módon, hogy nekem állandóan arra kell gondolnom, hogy hogyan kerülhetek a legközelebb a fényhez, hogy hogyan kerülhetek a legközelebb a fényhez, amikor én végrehajtok egy megszorítást a saját megszerzés iránti vágyamon, és be akarok lépni, be akarok épülni a barátok közé, hogy elveszítsem magam a barátok között, hogy kisebb legyek, mint bárki mást, annak érdekében, hogy beépülhessek oda, beilleszthessem magam oda, hogy ne legyek nagyobb, még mindenki, de ugyanakkor meg példát mutassak nekik, hogy egyenlővé váljak velük, hogy egy vágyhoz lépjünk, ebbe az egyetlen közös vágyba belépjünk, össze kell kapcsolódnunk egymás között, annak érdekében, hogy egy helyet adjunk a Teremtőnek, hogy a Teremtő belénk öltözhessen, és akkor ezen keresztül, hogy elégedettséget adjunk neki. És mindez ez csak is a felső fény, vagy a reformáló fény hatására történet, amit várunk állandóan, hogy elhozzon minket ebben a magas pozícióban, összekapcsolódva a Teremtővel együtt, mindenki együtt, mindannyian közösen, csak is erre az állapotra gondolunk. Oké, kezdjünk vele. Tehát 157-es pont. Ez a két kijelölt, akik a hatalmas tengerben úsznak, eltávoznak önnek, és elmennek a Namához éjszaka, együtt különböző démonokkal, akik utána sóvárognak, melyek az Istenek első fiai, akik arra gondoltak, hogy megközelítsék őt. Ő 60 ezer parsza felé ugrik, és átváltozik számtalan formára, emberek különböző formáira, hogy az emberek félre legyenek vezetve mögötte. Kommentár. Ahogy ők megkapták az erőt az Azától és az Azaeltől, amelyek képesek voltak a Námával közösülni, mert végül is az első angyalok, Aza és Azael ugyancsak félre lettek vezetve által. Ezen a zivogon keresztül a Námából megszülettek az összes gonosz szellemek és a világban levő démonok. És az lett mondva, hogy az Istenek első fiai, azok félre lettek vezetve utána, melyek az Aza és az Azael, akik az Istenek fiainak lettek nevezve, ahogy ez a Genezisben, Teremtés könyvében lett írva. Meg kell írtsük ezt a dolgot, hiszen léteztek angyalok fölül, tehát akkor azok hogyan kerültek oda, hogy közösültek és félreléptek a Namával, és hogy a Nama miért csak démonokat és szellemeket szült ennek következtében, hogy nem embereket szült. A felső világ, az Abave Ima, az a Juddal, a Thurával lett megteremtve, és semmi nincs benne a Behina Daletből egyáltalán. De a Zon, az alsó világ, az egy héjjel lett teremtve, mely a Behina Daletet is magában tartalmazza. Az Abave Ima, a Bina, az csak a fényre vágyik, a Hasadim fényre vágyik, ugye, Hafetz Hesed, és ugyan, mivel a Bina így jelent meg a közvetlen négy fázisában. Azonban a Zonnak szüksége van a Hochma fényére is, mivel a Zerampin a Oriasárból így lett kibocsátva a Hochma ragyogásával a Hasadimból, tehát a Bina Zerampint a Hochmával teremtette meg. Az angyalok a Jud végén voltak, mint ők, amelyek a Zibug de Abava Imából származnak, és csak a Hasadimot vágyják Hafetz Hesedben, és nem vágynak a Hochmára, mint a Zerampin. és az emberek lelkei azok az alsó világból származnak, a zon világaiból. És a lelkek azok a hely végén vannak, a szimjában, amelyre megszorítás történt, hogy nem kaphat meg hochmát, mivel a Bechina Dalet az benne van foglaltatva. Ugyanúgy szükségük van és sovárognak a hochmára, mint a zon, mivel ők a zonból lettek kiterjesztve. És amikor az Adam Harishon megszületett a zonból, akkor a zon beleöltözött a felső világba, az Abave Imába, és a Judban fejeződött be. De a hely az Ahoraim Judban, a hátsó részükbe lett elrejtve, ennél fogva az Adam Harishonnak az érdeme az hatalmas, mivel azáltal, hogy a zonban volt a felső világban, és ugyanakkor a Judban fejeződött be, az ő szintje az olyan volt, mint a felső angyaloknak a szintje, mely az Abba Veimából született, a Rav. Ez annak a törvénynek megfelelően, hogy minden alsó, mely képes felemelkedni a felsőhöz, az magasabb, mint a felső, mert elér ennek a szintjét. Amikor lezuhan, akkor mélyebbre zuhan, mint bárki más, mivel a megszerzés iránti vágy, minél nagyobb a megszerzés iránti vágy, ha felemelkedik, akkor magasabbá válik, mint a többiek, de hogyha lezuhan, akkor meg mélyebbre. Ezért beszél a zondról egy ilyen módon, mondja Rav, hogy bár ők... Nos, olvassa tovább. Olvassunk tovább. És ezzel együtt akkor megkapja a felső hochmát, mivel ő a zonból származik, és az Elohim név az rajta volt, mely a hochma a felső világ teljességében. Mivel semmilyen cimcum nem történt a Bechina Daletre a Judban, ő a Káint és az Ábelt szülte, ebből a Behinából jött az Ele, a Káin az Eleből, és az Ábel pedig a Miből. És mégis mind a kettőben az alsó hely nem volt felfedve, csak a Jud volt nyilvánvaló, mivel felső hochma létezett bennük. Ugyanígy az elsődleges hordozója a hochmának az az Ele, mely a Zat Debina, mely a Káinnak a lelke. Mégis a Káin az irigyelte a felsőbbrendű ikertestvérét, mely el volt rejtve a Miben, mivel az alsó hely az a Judban el van rejtve, és a Káin pedig egyesülni akart azzal, azaz, hogy ki akarta terjeszteni azt a hochmát a Bechina Daletbe, mely el volt rejtve Ábel lelkében. Ezen keresztül megölte Ábelt, mivel amint az alsó hely az fel lett fedve, a cimcum, mely rajta volt, az ugyancsak fel lett fedve. Azaz, hogy neki tilos volt megkapni a felső fényből. Ennél fogva az Elohim név az mindkettőjükből elillant. Ne felejtsük el azt, hogy együtt vagyunk, mondja Rav, hogy együtt vagyunk, és együtt várjuk a felső fénynek a hatását, várjuk az ormakifat, a körbevevő fényt. Olvasunk tovább. De a mi, mely a gár, az eltávozott fölfele, és ezt úgy tekintjük, hogy a Káin megölte Ábelt. A Káinnek az Ele része, a Zát, az lezuhant a klipák közé, mely az Árka. És bár ő a klipák közé zuhant, mégis megmaradtak benne a hochma szikráiból, az edényeiből, kifejezetten a leányaiban, melyek nem voltak még annyira bemocskolódva, és bennük még több szikra maradt a bínából. A Náma, mely a Káinnak a lányai közül, ő a legcsodálatosabb volt az Ádám összes lányai közül. Ez azért van, mivel a bűn az elsődlegesen a Káin férfiaiban volt, és nem a nőiben, akik a föld porából jöttek. Ennél fogva, miután a Teremtő letaszította Azát és Azaelt ebbe a világba, mely egy héjjel lett megteremtve, és ők meglátták a Naamát, egy hatalmas új sóvárgás ébredt fel bennük, egy olyan, mely soha nem létezett bennük korábban, mivel sóvárogtak a hochma fényére. És a gyökerükben ők csak a haszadimra vágynak, de miután meglátták a Naamát, ez felébresztette bennük ezt az új sóvárgást, hogy a hochmát terjesztjék, ne csak a haszadimat. Rav, Nos, amikor erről a világról beszél, akkor nyilván nem a mi világunkról beszél, hanem ez csak egy spirituális definíció, hogy ez a világ, mely a megszerzés iránti vágy, tehát nem a mi fizikai világunkról beszélünk, hanem egy spirituális világról, ahol a megszerzés uralkodik. És mivel ők nem rendelkeznek a megszorított alsó helyjel a saját struktúrájukban, és az alsó hely az nem lett felfedve a nám a saját struktúrájában, mivel ő a Káinnak az ele részéből terjed, ők hibát követtek el benne, és azt hitték, hogy ő képes a hochma megszerzésére, és egy közösültek vele. És a hibájuk az kétszeres volt, kétszeres hibát követtek el. Az első, hogy bár ők nem rendelkeztek az alsó helyjel a saját struktúrájukban, a hely az mégis bűnre vezet, és mivel ők most az alsó hely világában voltak, az alsó hely uralkodott fölött, és nekik tilos lett volna kiterjeszteniük a hochma fényét, mivel az alsó hely helyén voltak. Második, hogy ők azt hitték, hogy nem létezik alsó hely a náma konstrukciójában, hiszen valójában az alsó hely az el volt erejtve námában. Ennél fogva az ő közösülésükből megszülettek az összes károkozó démonok és a gonosz szellemek ebből a közösülésből származott, ebből az ivokból. Most már megértjük, amit tanultunk, hogy a démonok azok félig úgy néznek ki, mint a minisztráló angyalok, és félig pedig úgy néznek ki, mint az emberek. Az apjuk oldaláról, az Aza és az Azael oldaláról, ők úgy néznek ki, mint angyalok, és az anyjuk a náma oldaláról pedig úgy néznek ki, mint emberek. Azonban ő nem volt képes szintiszta embereket szülni, hiszen nem volt benne emberek magja, hanem csak angyalokból volt magja. Olyan károkozó angyalokból, akik a prostitúcióból születtek, a legnagyobb szakadásból ebben a világban. Ennél fogva a mocskukat magukkal vitték, hogy kárt okozzanak bárhol is legyenek. Rav. Nem tudom, mondja Rav, hogy mit adjak hozzá. Akartok valamit kérdezni, kérdezi Rav? Nem, oké. Okay. All right, mondja Rav, bocsánat. Oké, okay, akkor amit akarsz. Nem. Tehát a szándékról szeretnék kérdezni. A lecke előtt csináltunk egy workshopot, és a barátok azt mondták, hogy nekünk követelnünk kell, hogy egymásra gondoljunk, hogy szintiszta gondolataink legyünk egymás fele, mint hogyha látszólag cselekednénk. Másrészt pedig azt mondtad, hogy nekünk együtt kell folyjunk az általános folyással. Mit jelent az, hogy közös folyam, mondja? Hát, hogyha engedjük, hogy a Zohár átmosson minket a munkanap után, a mocsak után, amiben a napközben átmentünk, hogy ne álljunk ellen. Igen. Ne álljunk ellen, mondja Rav. Igen, beszéltünk arról, hogy amikor a Zohárt olvasjuk, akkor ne akarjuk megérteni, hiszen nagyon magasztos szintekről beszélünk, ne akarjuk megérteni. Mi a Gár de Acilut szintjéről beszélünk, meg a felső Abave Ima szintjéről, ahol a korrekciók történnek, a Zonhoz, Zonnal és a lelkekkel. Tehát ezek nagyon-nagyon magasztos dolgok, amiket mi nem érthetünk meg, se az intellektusunkkal nem értjük meg, se az érzésünkben ez nem jelenik meg. Ez nem jelenti az, hogy mi buták vagyunk, hogy nincsenek érzéseink, hanem mi ellentétesek vagyunk. Ez a probléma, mi teljesen ellentétesek vagyunk azzal, amit olvasunk. Tehát honnan tudnánk megérteni Zohárt? Egyszerűen képtelenek vagyunk megérteni, mivel mi teljesen egy másik frekvenciában vagyunk, nem abban az intellektusban, nem pedig a érzelemben se, szinteken se, érzékelésben nem vagyunk ott. Ennél fogva csak arra reménykedhetünk, hogy a reformáló fény jöjjön, megváltoztassa az érzékelésünket, és belénk helyezzen egy új programot, egy új megközelítést, és akkor ennek megfelelően képesek leszünk megérteni, hogy a Zohár miről is beszél. Mivel egyébként olvashatjuk akár még ezer évig, és csak egyre jobban összezavarodunk, hogyha én elkezdek belépni a Zohárba, és elkezdem leírni, hogy hol az Aza, meg az Azael, meg hol az Abava Ima, meg az Ádám, meg az Éva, meg mind ezek a különböző szintek, amiről beszélünk. Tehát ez tilos, tilos, hogy megpróbáljuk így megértetni, hiszen a Tórát nem ezért kaptuk. Azaz, hogy a Tóra, oké, azért kaptuk, hogy azoknak lett írva, akik már elérésben vannak, mivel ők a spirituális világban vannak, akkor ők már képesek aspirálni, megérteni, elképzelni, kutatni, hogy mindez, ami írva van, mivel már abban a világban létezem. És akkor képes vagyok kicsinyleni, de minden esetre aspirálni, hogy nagyobbá váljak. De most a mi számunkra még mielőtt beléptünk volna a spirituális világba, mi egy teljesen más problémával nézünk szemben. Hogyan tudjuk az megszerző edényeinket adakozó edényeké változtatni? Tehát hogyan lehetünk képesek megérteni a Zohárt? Hogyha haladni akarunk, haladunk, de akkor legalább ugyanabban a világban legyünk. Először be akarunk lépni ebbe a világba, mint azok, akik írták ezt a könyvet. És akkor könnyebbé válik számunkra, hogy kérdezzünk, hogy követeljünk, hogy aspiráljunk, hogy megértsünk, és akkor már ugyanabban a területben leszünk, vagy ugyanabban a dimenzióban. Tehát, hogyha kevesebbet értek, akkor lehet, hogy többet megértek, és így tovább. De legalább már ugyanabban az érzékelésben, ugyanabban a megértésben leszek, hogy már oda tartozom ugyanhoz a megközelítéshez. Ez az, ami fontos. Ennél fogva, ebben a pillanatban az összes sóvárgásunk, az összes tendenciánk az várakozásban van, hogy a felső fény megváltoztassa az érzékelésünket, hogy mi elkezdhessünk beépülni ezekbe a spirituális koncepciókban, az adakozás, és hogy ezt érezzük magunkon belül, hogy mit jelent az, hogy a spirituális világban létezünk, hogy mit jelent az, hogy felhasználjuk a spirituális értékeket. És akkor követelhetjük a kapcsolatot a szövegen keresztül. Bár most egyelőre abszolút nincs fogalmunk vagy képességünk, hogy hogyan kapcsolódjunk ehhez, hogyan kapcsolódjunk ez a szöveghez, hanem hogy ez végrehajtsa ezeket a változásokat rajtunk, oké? Tehát nekünk valóban olyan realisztikusnak kell lennünk, ahogy csak lehetséges, és kérnünk kell, hogy mit tehetünk most, azaz, hogy hogyan lépjünk át a jelenlegi világból, a spirituális világból, az érzékelésünkben, az érzéseinkben, csak legalább egy kicsit, hogy próbáljunk meg, és akkor onnan képesek leszünk tovább lépni. De egyelőre, amikor a spirituális világról beszélünk, nekünk semmi fogalmunk nincsen. Nincsen megközelítésünk. Ehelyett arra kell gondolnunk, és azt kell várnunk, hogy átlépjünk ebből a világból a spirituális világba. Tehát akkor ez úgy működik, ahogy azt mondtuk, hogy nincs értelme, hogy kérdéseket kérdezünk, akkor mi értelme, hogy megállunk és kérdéseket kérdezünk? Mit tudom én? Lehet, hogy kérdezni akartuk. Mi? Mit akarsz kérdezni? Tehát akkor mi történik az Azával, meg az Azaellel, meg a Nánába? A neveik azok, ugyancsak meg kell értsük, hogy mi a jelentés ezeknek a neveknek, hogy Aza, meg Azael, meg a Jákov, körülmetélt, az Av, az Avraham, ugye a nemzet atya. Tehát ezek a nevek, túl azon, hogy különböző számításokról beszélt, tehát a gematria, ugye, a számtanilag is, ugye, numerológiaiak is, különböző formákkal, tehát minden névnek megvan a jelentése, minden egyes név egy rész egy arrendszernek, minden egyes név megnevez egy arrendszert. Tehát én nem hiszem, hogy tehát a legjobb dolog, mondja, a legfontosabb, vagy a legjobb az, hogy ide jöjjünk így este, összezavarodva, kifáradva, leszakadva, illúzióvesztéssel, és fokozatosan a Zoháron keresztül elkezdjünk felébredni. Ez a legjobb. És akkor elkezdjük megérteni, hogy itt létezik egy különleges erő, mely fölébresztett minket, és beteljesít minket, húz minket, és arra szolgál, hogy megváltoztasson minket, és akkor mi egy lábbal a kétségbeesésben vagyunk, megint ki vagyunk merülve, meg le vagyunk szakadva egyrészt, másrésztről pedig még mindig érezzük, hogy létezik valamilyen erő, melyet megkaptunk, hogy ez kihúzzon minket ebből a mocsárból, hogy előre húzzon minket ebből a mélységből, és mi meg akarjuk ragadni, mint egy kötelet bedobtak annak, aki elsüllyed a mély tengerben, és megkaptuk ezt a kötelet, amit megragadhatunk a fogunkkal. Hogy képesek vagyunk megkülönböztetni az egyik helyzetet a másikkal, ez a legfontosabb, ezek a kontrasztok. Na, hogy ezt a Balaszulam is mondja, hogy erőfeszítést kell tegyünk 10, 20, vagy akár 30 évig, ameddig a körbevevő fény az ormakig elvégzi a belső munkáját bennünk, és képesek vagyunk valamit elkezdeni érezni. Oké, megyünk tovább, a 11. oldal. És az lett mondva, onnan folytatjuk. És az lett mondva, hogy ők éjszaka elmennek a Námához, és a démonok anyjához, aki után az Istenek első fiai elfacsarodtak, mert miután megkapták az erőt azoktól az angyaloktól, akik az elsők voltak, hogy fetrengjenek a Námával, ők is mentek, hogy ők is fetrengjenek vele, vagy szeretkezenek vele, mint ők. Azt mondták, hogy ők éjszaka haladnak, és ez azért van, mivel a hochma ereje, a klipák ereje, az csak a sötétségben uralkodhat éjjel, amikor a dinim, a bíráskodások uralkodnak. És ez ugyancsak azért van, mint a gyökerükben, Aza és az Azael, ők a sötétség hegyeihez lettek kötözve. És ők arra gondolnak, hogy közelebb kerüljenek a Námához, és akkor a Náma 60 ezer parszát ugrik. Ez azért van, mivel miután ők közösültek vele, ő felugrik 60 ezer parszát, ami azt jelenti, hogy ő olyan bűztől bűzlött, hogy el akarta törölni a parszát a Vak de Arihampin fölött, melynek minden egyes szfiráját 10 000-esnek tekinthetjük, és a Vakja az 60 ezer parszának számít. Bár ő nem mondja azt, hogy ők közel kerültek hozzá, csak azt, hogy arra gondoltak, hogy közel kerüljenek hozzá. Ugyanígy nem mondja azt, hogy ő 60 ezer párszán keresztül barangolt, hanem csak azt, hogy 60 ezer párszát ugrott. Ez azért van, mivel ő csak ugrott, de azonnal visszazuhant, és nem érintette meg őket. Mivel semmilyen cselekedet nem vonatkozhat azokra a magasztos klipákra, hiszen az ő egyetlen hibájuk az a gondolatukban és akaratukban található. De később Rav, a megszerzés jelenti vágy számára, mondja Rav. De később ő már rendelkezik elég erővel, hogy az embereket félrevezesse maga után, bár ő nem okoz egy aktuális cselekedetet a személy oldaláról, hanem csak egy hibás gondolatot és akaratot ébreszt fel bennük. Itt a teremtő a gondolatért ugyanúgy büntetést ad, mint a cselekedetére, hogy az írva van, hogy elkapja Izrael házát, és a szívüket megragadja. Igen, mondja Rav, megint kérdés. Aaron Chester. Tehát ez, van-e valami különbség, hogyha mi olvasunk, vagy hallgatjuk újra ugyanaz a kérdés? Tehát, hogy van-e különbség, hogyha olvasunk is, vagy csak, hogy hallgatjuk? Oké, jobb, hogyha nézzük a betűket, mondja Rav. Még akkor is, hogyha igazából nem tudjuk, hogy mindent. De mit tudom én, te Kínából jöttél, fogalmad nincsen, és soha nem láttál héber betűket. Életedben nem láttál héber betűket. Mit tudom én, angolul már tudsz egy kicsit, kínait ismered persze, hiszen az a születtél, de Hébert még nem láttál soha, és csak nézed a betűket, mondja Rav, mivel ez egy kódrendszer, ez olyan, mint egy kódrendszer. Tudod, ez nem a megszokott nyelv, ugye mindenfajta jelek, mindenfajta feltételek tartoznak ehhez a nyelvhez, a héber nyelvhez, amit megpróbálunk, ez mind a kapcsolat a reformál a fényjel, mint a gyökér az ághoz. Ennél fogva érdemes kinyitni a könyvet és nézni a héber betűket. Áron. Nem értettük a kérdést, Zohar eltűnt. Oké, nem mondom azt, hogy nem húzhatod, hogy ne várjad a fény, még akkor is, hogyha nem hallod, még akkor is, hogyha csak itt ülsz, és semmilyen érzékszerved nem működik, se nem látsz, se nem hallasz, mint hogyha le lennél blokkolva, de mégis azt akarod, hogy közöttünk legyél, és érzed, hogy közöttünk vagy. Hogyha közöttünk vagy, és el akarsz jutni a spiritatáshoz, akkor eljutsz a spiritatásba. De most arról beszélünk, hogy mekkora mértékben képes a személy befekteti magát, hogy összekapcsolódjon a spiritatáshoz, hogy aktivizálja magát, hogy elkötelezze magát abban. Oké? Oké. Akkor menjünk tovább, mondja Rav. Olvasunk tovább. 158-as pont. Ez a két kijelölt, ezek eltávoznak és keresztül barangolnak a világban, és visszatérnek saját helyükhöz. És ők felébresztik a Káin fiainak a fiait, a gonosz hajlam szellemével, hogy utódokat nemzenek. és ők keresztül barangolnak a világon, hogy kárt okozzanak az embereknek, mivel azt okozzák, hogy az emberek bemocskolódjanak az éjszakai magömléssel. És ez azért van, mivel ahogy ők az embereket ebben a világban bűnre késztetik, visszatérnek állandó helyükre, mely az Arka földje, ahol kiváltják a Káin fiainak a fiait, hogy utódokat nemzzenek a saját mocskukban. És azt mondja nekünk, hogy azon túl, hogy a Káin fiait bűnre késztetik az Arkában, keresztül barangolnak a földön, az univerzumban, és ennek a földnek, az univerzumnak a lakóit is bűnre késztetve, hogy az Arka egy másik föld, az univerzum ez meg a mi világunk elvileg. Kifejezetten ezen a módon segíti a klipa a korrekciót, mondja Rav, hogy szétterjeszti az összes klipákat, az összes gonosz szándékokat, gondolatokat, cselekedeteket, tehát hogy szétterjeszti úgymond az egész birodalomban, és akkor a klipa, ahol a klipa megpróbál elönteni minden egyeset, hogy mindent meg akar rontani, pontosan, kifejezetten ebben a klipa azt okozza, és megadja az összes lehetőséget az összes helyen, hogy megadja nekünk a lehetőséget a korrekcióra, pontosan azáltal mindent elönt a macskával. Ennél fogva, mint hogyha, hogy nincsen hely, ahova ne szivárogna be ez a macska, úgymond a klipának a macska. Tehát ezek az erők, ezek korruptát teszik, de igazából korrekciót segítenek. Ezek korrekciót segítenek, mert ahogy ez a betegség előtt mindent utána már van gyógyulás. Látjuk a világunkban is, hogy egészen ameddig a hazugság nem terjedkez egész világban, és nem jutunk el a felfedéshez, és hogy nem nyilvánul meg mindenkinek, és hogyan nyilvánul meg, mivel mindenki felhasználja ezt, mindenki tiszteli a hazugságot, mindenki felhasználja ezt a hazugságot, megveszi ezt, és akkor ezen keresztül később felfedik, hogy semmi nem maradt a kezükben, és akkor végre félretalik, és akkor képesek tovább menni az igazság fele. És nincs választás, csak is egy ilyen módon történhet meg, hogy először a gonosz fel kell ismerjük magunkban. Ennél fogva mindig az emberek kiabálnak ránk, meg írnak rólunk, hogy miről beszéltek, meg mindig káromolni akarnak minket, hogy miért beszéltek az emberi mocsokról, meg az emberi egóról. Ez mind a korrekcióról szól. Semmi nincs ebben, amely ne a haladásunkat segíteni, mondja Rav. Semmi nem károsított minket valóban, mert végül is minden a korrekcióra vezet. Tehát nekünk ehhez úgy kell viszonyulnunk, mint ebben a világban is, még akkor is, hogy felémelkedünk továbbra, és úgy kell viszonyulnunk ehhez, hogy ebben a világban még mindenfajta eseményen keresztül, de meg kell értsük, hogy ez mind megfelel a teremtő rendszerének és a folyamatnak, amit a teremtő meghatározott. De valóban a hazugság világában nem haladhatunk, csak is a hazugságon keresztül, és minél inkább ezek a klipák, ezek a mocskok vagy hibák megmutatják a hazugságokat, és egyre jobban felfedezzük ezt, ugye, hogy ezt ma a világban is teljesen nyilvánvalóan felfedezzük, ez tol mindenkit, hogy a hazugságot megvásárolják, és ezáltal halált hoznak magukra, de elhozzák a gonosz felismerését. Mi ezt látjuk, mondja Rav, mi ezt látjuk minden egyes helyen, mondja Rav, ezt bárhol láthatjuk ma. Legjobb hazugság az, hogy az a legjobb hazugság, amely elrejtve marad. Az a legjobb hazugság, ami még továbbra is elrejtve marad. Mondjuk azt, hogy mit tudom én, van egy gyáram, és csinálok valamit a gyárban, mit tudom én ceruzákat gyártok, és nem annyira jók ezek a ceruzák, de hogyha nem hirdetem magam nagyon, nem csak csendesen így zugos helyeken itt adom el, ott adom el, akkor minden rendben. De hogyha hirtelen elkezdem ezt marketingelni, meg eladni, akkor hirtelen mindenki felfedez, hogy milyen béna ceruzákat gyártottam, és akkor nem vásárolják meg, és akkor azonnal összeroppan a gyáram. Tehát ennél fogva a klipák, amikor ők hirdetik magukat, úgymond, amikor hirdetik a különböző megszerzés formáját a megszerzés szándékával, akkor gyors korrekciót okoznak, mert hirtelen mindenki felfedezi, hogy mekkora hazugság. Ahogy azt ma a világban most már látjuk mindenhol, innen-onnan emlik ránk a hazugság, már senki nem fedi. Oké, menjünk tovább. 159-es pont. És a mennyek, melyek ott uralkodnak, azok nem hasonlíthatók a mi mennyeinkhez. És a föld az nem hoz gyümölcsöt, és nem alkalmas betermékenyítésre, mint a mi földünk. És a magok nem nőnek, hanem csak néhány év, néhányszor egy évben, meg néhány bizonyos időkben. Ezekről lett mondva, hogy az istenek, azok nem készítették, azok az istenek, akik nem készítették a mennyeket és a földek, azok eltűnnek. A felső föld, az univerzum, ők nem képesek azt uralni, nem képesek abban barangolni, és nem okozhatják, hogy az emberek bemocskolódjanak az éjszakai magömléssel. Ennél fogva, ők eltűnnek a világból, és eltűnnek ezen mennyek alól, melyek az ele névvel lettek megteremtve. Kommentár. A mi mennyeink azok a Zerampintól kapnak meg, mely az a megtermékenülésnek a mohénja, fényei. Ennél fogva a föld, mely megkapja annak a nukváját, az megkapja a magokat, és onnan lehet betakarítani a termést. De az arkának a mennyei, azok nem rendelkeznek a megtermékenülés mohénjával, fényeivel, mivel ott a klipák uralkodnak. Ennél fogva a föld ott nem hozhat magot és gyümölcsöt, és nincs betakarítás, mint a mi földünkön, hiszen nincsen erő a földben, hogy magokat fogadjon el, és hogy terméket hozzon, és hogy betakarítás történjen, mint a mi földünkön. És a magok csak párszor, pár évenként nőnek, mivel a magok, melyek oda ellettek ültetve, ott csak pár év után nőnek, és csak nagyon kevés időszakban. És az lett mondva, hogy ez a két kijelölt, az Afriron és a Kastimon, azok az istenek, akik nem teremtették meg a mennyeket és a földet. Azaz, hogy ők nem voltak képesek kijavítani a mennyeket az árkában, hogy az alkalmas legyen arra, hogy gyümölcsöt hozzon. Ennél fogva, őnekik nincs engedélyük, hogy ott barangoljanak, és hogy az embereket a földön, az univerzumban bűnre késztetsék. Miközben ők itt vannak, ők kárt okoznak a mi földünkön is, hogy olyanná váljon, mint az ő mennyük és az ő földjük. És ők elvesznek majd a felső világból, melyet úgy nevezünk, hogy az univerzum, azaz, hogy ők elvesznek a mi világunkból, az univerzumból, hogy ne irányíthassák azt, és ne barangolhassanak abban, hogy ne okozzák azt, hogy az emberek bemocskolódjanak az éjszakai magömlése. Ez azért van, mivel a barangolásukon keresztül, miközben a mi univerzumunkon barangolnak, ők képesek bűnre késztetni az embereket, mely az átok, mely arka fölött lebeg, mivel ők ott uralkodnak, ez a két kijelölt. És a mi mennyeink alatt, melyek az ele névvel lettek megteremtve, ez azért van, mivel a mi mennyeink a korrigált zónból kapnak meg, mely az ele névben lett teremtve, ahogy az írva van, hogy kezdetben Isten megteremtette, ahol a mi az eleval össze van kötve. Ennél fogva a mi földünk az ugyancsak korrigálódik a felső kadusában, mivel ez által a világ képes létezni. Ennek okán ez a két kijelölt, annak nincs engedélye, hogy itt barangoljon az univerzumban, azaz a mi világunkban. 160-as pont. Ez a vers, ez egy fordítás, hogy a felső angyalok ne gondolják, hogy az róluk szól, és akkor ne legyenek ellenségesek velünk. Ennél fogva a ele szó az egy szent szó, mely nincs helyettesítve a fordításban, mivel az egész vers az fordításban íródott, kivéve az ele szót. Ahogy az írva van, hogy ő eltűnik majd a földről, és ezen mennyek alól, ezek ele, az ugye ezen. Ezt a szót nem lehet lefordítani, mivel az ele kapcsolata a mivel, az kiterjeszti a mohin, a felső hochma mohinját, és hogyha az ele károsul, mint a Káin, hiszen akkor ők lezuhannak a klipák közé, és még a fordítás szentségesen marad meg bennük. Ennél fogva már nem létezhet fordítás számokra, mely a vak de kedusa, kedusának az alsó része. Rav, mivel ezek a kelim de hochma, a megszerző edényei, megszerzés edényei, melyek a hochmára vágynak, ennél fogva azok nem válhatnak korruptá, mivel egyébként akkor nem lenne lehetséges visszaállítani őket. Oké, tehát a legfontosabb, még egyszer megismétlem, mondja, hogy megtartsuk magunkat ebben a reményben, sóvárgásban, meg a gondolkodásban, mit akarok a tanulásból, hogy milyen módon emelek mant, hogyan ülök a barátaimmal, mint a Rabbi Simon tanítványai közösen a barlangban, most így érezzük magunkat, hogyan várjuk, hogy a reformáló fény megjelenjen, hogyan kapcsolódom ehhez a fényhez egy emberként, egy szívvel, hogy a teremtő hogyan kezdi felfedni mindenfajta formákban, és akkor ők lesznek teremtőnek nevezve, a felső erőnek, az Elohimnek, és akkor akkor a kapcsolat közöttük, ez a megszerzés iránti vágy, a megszerzés iránti vágyunk, az megkapja mindezeket a neveket, és különböző a karka, a föld, arec, ugye a föld, vagy az univerzum vágy, és a teremtő, az beleöltözik abba ugyancsak, és akkor mindegyiknek meg lesz a saját neve. És akkor egy ilyen módon eljutunk a 10 szfirához, a 10 névhez a fentiek fölött. És most állandóan ezt kell tegyük, hogy felfedezzük, hogy mi egy rendszerben vagyunk, fel akarjuk fedezni ezt magunk számára. Oké. Zohar Chicagóból, Zohar Mor Chicagóból kérdez Zoharról. Tehát a korábbi magyarázat, hogy a szöveget nézzük a betűkkel, még akkor is, hogy nem értjük a héber betűket. Zohar, aki közben fordít is nekünk, hogy az, aki nem érti az angolt, annak jobb, hogyha angolul követi a szöveget. Zohar az, aki közben fordítja nekünk a Zohart, most ő kérdezett. Igen és nem. Igen és nem. Tehát én nem azt mondom, mondja Rav, hogy jobb, hogyha a szöveget követjük, vagy sem. Én csak ki akarom hangsúlyozni, mondja Rav, hogy a reformáló fény az annak alapján cselekszik, hogy milyen hiányosságunk van, és nem pedig a megértés alapján, hanem a sóvárgás alapján működik, nem a bölcs az, aki tanul. Én tudhatom, hogy mi van ide leírva, mint ahogy tanuljuk a ptihát, ugye az előszött a kabbala tudományához. A ptihában, amikor azt mondjuk, hogy gálgálta a pszág, meg mindenféle részletek, akkor azt hiszem, szinte mindenki többé-kevésbé képes ezt megmagyarázni, vagy elmagyarázni, vagy magára vonzani, de mind ez, tehát, hogy amikor mi erről beszélünk, az általános rendszerről, leckéről, tehát, hogy legalább valami kapcsolatunk legyen vele, ezért tanulunk, de lényegében, hogy magunkra vonjuk a reformáló fényt, nekem semmit nem kell tudnom ahhoz, hogy magamra vonjam a fényt, nekem egyszerűen csak akarnom kell, ennyi az egész, oké? Roy Horvátországból kérdezi, hogy az olvasás során nekünk meg kell tartanunk a szándékot. Tehát azt mondja, tehát akkor mi a célja a magyarázatainak, miközben olvasunk? Mi az értelme? Magyarázat? Milyen magyarázat? Milyen magyarázatokat adok? Én csak emlékeztetlek titeket a szándékra, mondja le. Milyen magyarázatokat? Én nekem semmi képességem nincsen, vagy szándékom, hogy bármit megmagyarázok az Zohárba. Nem magyarázok nektek Zohárt. Vagy ha én elkezdeném neked magyarázni az Abavaimát, a Zont, vagy mit tudom én, az Azáját, meg az Azát, neztek a két klipát, meg jobb és ebből, az hogyan segítiteket? Elfelejtitek a szándékot, hogyha erről. Ennél fogva én nem akarok semmit hozzátenni, hanem állandóan egy másik szögből, egy újabb szögből megpróbálok emlékeztetni titeket, hogy hogyan várjátok a fényt is, hogy az hasonlátok. Eran a Japánból mondja, hogy csak is a korporeális és állati vágyak töltenek meg engem a napközben, meg amikor Zohart olvasom, tehát akkor csukjam be a könyvet, mert csak kárt okozok a csoportnak. Micsoda? Tehát, hogy inkább csukja be a könyvet, hogy ezek a gonosz gondolatok, hogy károsítja a csoportot. Mi? Mi csukja be? Nem, azt mondja, csak állati gondolatokat érez, amíg megtölték itt a lecke során, mondja Rán. A Zohár állati gondolatokat ad neki, mondja Rev. Hol van itt? Itt van valami, ami okozhatja ezt? Tehát ez az, amit átél, ez az, ami a fejében van, mondja Ránnak, itt közben nézek a képernyőn. Tehát akkor mit vár, mondja, hogy mi történjen, milyen kárt okoz. Tehát, hogy ezt csak nem akar kárt okozni a csoportnak, ezt a kellett kérdezni, hogy mit csináljon. És a Japánban ül. Japánban ebben a pillanatban, mit tudom én, ez elég késő éjszaka van. Igen, valami azt hiszem 3 óra van, vagy 2 van Japánban. Tehát mi 6 óra van, vagy hány? Mi? 3? Igen, 3 van reggel Japánban, 3. Igen, 9 óra, tehát ott van, mutatják most a képernyőt, ott van Ran. Tehát mit csináljunk? Fáradt, persze, hogy fáradt. Tehát a leckének mindjárt vége, mehet aludni, és minden tisztelet, hogy együtt van velünk, nagyszerű, de mégis érdemes, hogy erőfeszítést tesz, mondja Rav. És mi együtt tanulunk, és tényleg mindig, még akkor sem, amikor a személy csak néha nem működik, mégis mindig mondhatjuk azt, hogy igen, nekem ülnöm kell, és meg kell tanulnom, meg hallgatnom kell, tanulnom kell, olvasnom kell, esetleg valami más, hogy csináljunk valamit, de én csak megyek körbe-körbe, és nem csinálok semmit. Ez az, ahogy a gonosz hajlam megtanítja nekünk a természetünket. A saját természetünket mutatja meg nekünk, ezt a természetet, ami felettünk uralkodik, de mégis, hogyha mi mégis megpróbálkozunk, és bármilyen módon csak lehetséges, összezavarjuk a gonosz hajlamunkat, hogy helyesen közelítsünk a tanuláshoz, csak hogy üljünk, amikor azt akarjuk, hogy oké, majdnem elalszom, már nem vagyok képes, mert nem látok semmit, de mégis itt vagyok, és erőlködöm, és megmaradok. Hirtelen minden megtisztul, Nagyon nehéz, hogy eljussunk ez a pillanathoz. Nagyon-nagyon nehéz, hogy erőszakoljuk, toljuk magunkat. Nagyon nehéz, hogy fókuszáljunk, de amikor ez megtörténik, akkor valóban elkezdünk látni. Elkezdjük látni, hogy egy új fény jelent meg. Tehát mit tegyünk? Próbálkozzunk, erőlködjünk újra és újra, tovább és tovább, és minden beíródik az emlékezés könyvébe, úgymond. Menjünk tovább. Igen, Haim Turkia. Mi látjuk a barátokat Ausztráliából, tehát ott is éjszaka, látjuk őket a képernyőn, látjuk őket Japánból, Ausztráliából, ez egy csodálatos ajándék, hogy együtt vannak velünk. Igen, minden tisztelet, így van, hogy együtt vagytok velünk, és Novosibirsk négyétek meg, Moszkváról nem beszélünk, de főleg ezek, mert Novosibirsk ugye közelebb van a mi időzókhánkhoz, az éjszaka közepén, ugye Szibéria is egy kicsit közelebb van a mi időzókhánkhoz itt. Oké, nagyszerű, együtt vagyunk, és mindannyian boldogok vagyunk, és ott van a magyar képese. Az a világ összes bölcsei között senki nem hasonlítható hozzád. Oké, olvassunk tovább. Rabbi Elazar azt mondta, hogy írva van, hogy ki ne félne téged, ó világok királya, vagy nemzetek királya, mivel ez a te cselekedeted. Milyen fajta áldás ez? Rabbi Simon azt mondta neki, hogy Elazar, fiam, ez a vers, ez számtalan helyen el lett mondva. De ez nyilvánvalóan nem így van, mint annak a szószer jelentése, ahogy az írva van, hogy a világ összes nemzetei között, az összes királyságaikból senki nem hasonlítható hozzád. Ez képessé tenni a gonoszt, hogy mondjon valamit, azaz, hogy azok, akik azt hiszik, hogy a Teremtő nem ismeri a gondolataikat és az elmélkedéseiket. És ez az oka annak, hogy az ő módszerüket ismerték kell tenni. Egyszer egy filozófus a világ nemzeteiből eljött hozzám, és azt mondta nekem, te azt mondtad, hogy a te Istened az uralkodik az összes mennyek felett, és az összes seregeik és az összes táboraik nem érhetik el, és nem ismerhetik az ő tartózkodási helyét. Ez a vers nem ad neki nagy tiszteletet, hiszen írva van, hogy az világ összes bölcsei között és az összes királyságaikban senki nem hasonlítható hozzád, akkor miért van ez, hogy az emberekhez hasonlítja a teremtőt látszólag, akiknek nincsen semmi köze a teremtőhöz? Hogy lehet, hogy ez a vers a teremtőt az emberekhez hasonlítja? Ez úgy van, ahogy az írva van, hogy azt mondják, honnan tudhatja Isten, és hogy vajon létezik-e tudás a legmagasztosabbról. Nézd meg ezeket a gonoszakat, akik mindig úgy érzik, hogy elérték a gazdagságot, hiszen ő a filozófus szavait hozza a világ elé. Ez a filozófus a legnagyobb bölcsei közül volt a világnak. Eljött a rabbi Simonhoz, hogy lenézze Izrael bölcsességét, és a mi munkánk az teljes hitben van, amely egy hatalmas teljesség, mivel a gondolat nem érhet el abban semmit egyáltalán. És ez a bölcs, ez azon filozófusok között volt, aki azt mondta, hogy az Isten munkának a szíve azt, hogy elérjük őt, mivel az ő nézetükben ők képesek elérni az Isten gondolatait. Ennél fogva eljött, hogy kigúnyoljon minket. Rav. Ez azt jelenti, hogy azt hiszik, hogy ők képesek a bölcsességen keresztül elérni, amikor a mértékben tanulják, és a kabbala bölcselete pedig azt mondja, hogy nem, ezt a bölcsességen keresztül nem érhetjük el, a teremtőt nem érhetjük el ott, ahol mi vagyunk, a jellegi intellektusunkkal, érzésünkkel, hanem nekünk azt kell okoznunk, hogy új edények jönnek létre, úgymond értelem felett, amelyben majd a teremtő felfedhető. Ennél fogva ez a megközelítés, ami teljesen különbözik egymástól, a filozofikus és a kabbala megközelítés, és amit mi érzünk ebben a világban, se a filozófiában, sem a tudományban nem vagyunk képesek, hanem egy teljesen új megközelítésre van szükség. A személynek új intellektust és új érzéseket kell kapnia, és akkor ebben a kettőben az új agyunkkal, új szívünkkel képesek vagyunk elérni az istenséget, és nem pedig azzal, amivel eredendően rendelkezünk. Át kell mennünk az átültetésen. Műtétem. És akkor azt mondja, hogy az egész mennyek fölött uralkodik, ami azt jelenti, hogy ő mindenfajta emberi értelem fölött létezik, és ő az uralkodó ebben a magasztosságban. És azt parancsolta, hogy dolgozzunk előtte hitben és teljességben, és hogy ne kételkedjünk benne egyáltalán. Rav, mint a legegyszerűbb módon, amikor ugye nem használunk, egyszerű személy hogyan képes, de a személy ebben a világban, az rendelkezik valami intellektussal, érzéssel, ő a legokosabb az összes állatok között, nem? Ő a legkülönlegesebb állat. Érzéseinek, megértésének megfelelően, mindennek megfelelően. Tehát amikor mi eljutunk a kabbala bölcseletéhez, akkor miért nem használjuk föl az összes edényeinket? Miért nem használjuk föl az edényeinket? Nagyon érdekes, nem? Tehát akkor miért van nekem szükségem erre az állati testre, az állati értelemre, meg az állati érzésekre? Miért van nekem szükségem az intellektusom, meg az érzéseim, amit kifejlesztettem a milleniumokon keresztül, ugye az egész evolúción keresztül létrehoztuk ezt az embert, és akkor ezt nem használtam fel a spirituális elérés érdekében. Mi értelme ennek a több millió éves fejlődésnek? Ezt nevezzük a kabbala bölcseletének, ugye ott bölcsek vannak, felfednek valamit. Tehát értsük meg, hogy az intellektusokkal, az érzésünkkel, ami az egész evolúció kifejlődött, semmit nem értünk meg, és hogy teljesen új intellektusra és érzésre van szükségünk, amit a reformál fényem keresztül megkaptunk, akkor miért születtem meg? Akkor miért kaptam meg ezt az egész evolúciót az én emberi formámban? Akkor miért van ez az intellektusom, érzésem, hogyha ezt nem tudom felhasználni a spirituális elérésére? Mi értelme ennek? Tehát mondjuk azt, hogy valóban nem vagyok képes elérni az istenséget a föld intellektus elérésére. Én azt mondom, hogy nincsen olyan bölcs, tehát, hogy nincsenek okos emberek, Einstein, meg mit tudom én, Stephen Hawking, nem képesek elérni a spirituális, akkor miért fejlődtünk ilyen módon? Akkor miért van ez az intellektus? Miért vannak ilyen bölcsek, mint az Einstein, meg a Stephen Hawking, meg az összes többi művészek, Leonardo, Michelangelo, miért? És miért van az, hogy a kabbala bölcselete, miután kifejlődtünk intellektusunkat, az érzéseinket, miért kell mindezt eltaszítani, felé menni, és hogy új értelmet meg érzéseket kell vásárolnunk. Tehát, hogy egy ilyen hatalmas akadályt építettünk, vagy egy ilyen hatalmas falat, mint hogyha föl kéne emelkednünk a fölé, és akkor jutunk el a spiritotáshoz. Tehát, hogy itt van az emberi érzelmeink, az emberi intellektusunk, amit megszereztünk, amit kifejlesztettünk, az egész evolúciós során, és most meg kell szabadulnunk ettől mindezek után. Tehát akkor esetleg a kabala bölcselet, ez a legbolondabb megközelítés, ami sem mindent tudok. Lehet, hogy a legnagyobb bolond az, aki képes belépni. Sokkal könnyebb ennek a bolondnak belépni, akinek semmilyen intellektusa nincs, mert akkor nincs mit feladnia. Nem? Tehát itt nagyon sok kérdés van, nagyon sok furcsaság van. Ez a filozófusnak okos, a filozófus értelmes módon közelítette meg ezeket a kérdéseket, aki ugye Rabbi Simonnal mostan vitatkozik. Mivel az összes seregek és a táboraik nem érhetik azt el. Nem csak, hogy az emberi értelem nem képes ezt elérni, hanem még a magasztos angyalok seregei és táborai nem képesek azt elérni. És nem ismerhetik meg a teremtő tartózkodási helyét. Ők még a helyét sem érhetik el, ahogy az írva van, hogy áldva legyen az Isten dicsősége a saját helyén, hiszen nem ismerik, hogy hol tartózkodik. És eljött, hogy erről kérdezzem, mármint ez a filozófus, hogy ez a vers, ez nem ad túl nagy tiszteletet a teremtőnek, hiszen írva van, hogy a világ összes bölcsei közül és az összes királyságaikban senki nem fogható hozzá. Hogyha a profécia áldani akarja Izrael Istenét, mely fontosabb, mint az Istenek, melyeket a világ bölcsei érnek el a saját emberi erőkkel, erejükkel és bölcsességükkel, Rav, azaz a saját emberi intellektusokkal és érzéseikkel, olvasunk tovább, az nem ad neki nagy tiszteletet, mondja. Hiszen késő, hiszen végül is ez az áldás nem ad neki nagy tiszteletet, hiszen milyen fajta méricskélés létezhet a teremtőben, és a halandó emberek között. Ennél fogva, itt a hatalmas lenézés van az istenetek fele, hiszen őt a világ halandó bölcsejéhez hasonlítja. Rav, azaz, ez a mondat, ez, ennek nincs értelme. Mit jelent az, hogy senki nem fogható hozzád, hiszen persze mi emberekhez hasonlítjuk, tehát ez egy kicsit több, vagy kevésbé, hogy lehet az Istent az emberekhez hasonlítani? Tehát a megközelítés, az nem teljesen tiszta. Hogyan lehetséges, hogy mi elkezdjük összehasonlítani a felső erőt az emberekkel, hogy hogyan lehet a teremtőt az emberekkel összehasonlítani. Ezt mondja ez a filozófus. Oké, beleegyeztek. Vagy mi erről akarsz kérdezni? Pontosan erről akarsz kérdezni? Én figyelmeztektek téged. Szerintem össze akar zavarni minket. Tehát csak is erről akarsz kérdezni? Oké, vigyázz el, mert hogyha nem, akkor nem engedem, hogy kérdezzél később. Áron. Tehát akkor miért van az, hogy mennyire rossz az, hogy megpróbáljuk megérteni a saját intellektusunkkal általánosságban. Tehát miért rossz ez? Tehát amikor Rav rajzol nekünk, igazad van, mondja Rav, igazad van, de mondjuk azt, hogy te idejöttél hozzám, mondjuk azt, hogy nem te, oké, nem te, hanem tegyük föl, egy személy idejön hozzám, és azt mondja, hogy én zenész akarok lenni. És akkor leellenőrzöm magamat, és nekem azt mondják, hogy hívják azt, hogy nekem nincs, tehát én nekem nincs hallásom, mondja Rav, tehát, hogy mint ilyen zenei értelemben. Én nekem abszolút nincs hallásom, mondja Rav, tehát, mint hogyha süket lennék, semmilyen zenei hallásom nincs. Azt akarod, hogy énekeljek, de én úgy éneklek, mint egy törött liba. Tehát, hogy valami, tehát ugye nincs érzésem, nincsen érzékelésem, nincsen belső hallásom, nincs ez az abszolút hallásom, nem vagyok képzett. A ritmus, egyszerűen képtelen vagyok. Azt mondják, hogy csináld ezt, és akkor egyszerűen elvesztem a ritmus. Semmi. Tehát megérted, semmilyen közelítésem nincs ezen. Tehát, hogyha idején hozzám egy személy, és azt mondja, hogy szeretné zenét tanulni tőlem. Akkor mit csináljunk? Mondd meg nekem, mit csináljak. Én megkérdezlek téged. Én nem tudom, mondjárom. Azt mondod, hogy te az intellektusoddal te be akarsz törni a spirituális világba, és el akarod érni a teremtőt. Én nem tudom, hogy mi a spirituális. Oké, azt sem tudod, mi ez. Oké, egyszerű. És ez a srác, ez legalább tudja, hogy valamit hall, vagy valami zenét, hogy a srácnak nincsen hallása, a srácnak nincsen képessége. Tehát akkor meg kell értsük, hogy amikor mi elérünk valamit, akkor mi forma azonosságon keresztül érhetünk csak el valamit, ami amikor hasonlóvá válunk ahhoz az erőhöz, ezzel a jelenséggel, amit el akarunk érni. Tehát nekünk formaazonosságot kell elérnünk azzal, amit el akarunk érni, mint egy rádiókészülék. Tehát ugyanazt a szintet, ugyanazt a frekvenciát, ugyanazt a tulajdonságokat megszerezzünk. Én nem láthatok valamit azon a spektrumon kívül, amit képes vagyok látni. Miért? Mert így vagyok felépítve, így vagyok felépítve a hallásban, és megvan ugye a frekvenciatartományunk, se többet, mint a frekvencia, vagy a hullámhosszok, amiket képesek vagyunk látni, vagy hallani, és ez így van mindenben is. Tehát most akkor idejössz, és azt mondod, én a saját intellektusommal meg akarom érteni a spiritualitást, meg akarom érteni az istenséget, de nem érted a saját intellektusoddal, hogy mennyire korlátozott vagy. Nem az, hogy korlátozott vagy, hogy te nem lennél okos, vagy nem vagy intelligens. Nem azt jelenti, hogy nem vagy kicsi, vagy nem vagy inget, és teljesen más. Más a frekvenciák, mint egy más dimenzió, teljesen. Ezért van az, hogy képtelen vagy ezt érzékelni. Képtelen vagy. Te képtelen vagy kifejleszteni magadat, vagy továbbfejleszteni magadat egy olyan módon, hogy elkezdjed érezni a teremtőt olyan formában, ahogy most létezel. Oké? Áron, tehát akkor ismernem kell valami terminológiát, vagy valamit az intellektusommal, amit te elmagyarázol, a rajzaiddal, semmit nem kell tudni, se terminológiát, sem intellektus, semmit, se szótár, semmit. Te meg kell kapjad felülről meg kell kapjad egy különleges vágyat, egy különleges erőt, mely megengedi neked, hogy érezzed a teremtőt, Áron. Oké, tehát akkor, amikor valaki semmit nem tud, hogy mi az, hogy Gagata Venai, meg ezek, semmit nem számít, mondja Rav, semmit nem számít. Tehát ugye neki nem kell megtanulni egyáltalán, hogy ez mit jelent, semmit, semmire nincs szüksége, mondja Rav. Oké, írjad ezt le magadnak, hogy ez előtted legyen, oké, mert állandóan ugyanazt kérdezed, tehát akkor ezt írjad le magadnak, hogy ott előtted legyen, vagy vésed a kezedre. A kabala bölcseletének nincs szüksége semmilyen okosságra, csak egy vágyra van szüksége, egy sóvárgásra van szüksége. Nekünk csak egy vágyra van szükségünk, hogy rendelkezünk a vágyjal, hogy ez a sóvárgás előttünk. Oké. Gádi Ausztráliából írja, hogy most 4 óra van, most az ausztrál srácok beindultak, és most már automatikusan felébredek a leckére. Nincs problémám a szöveget olvasni, de mégsem hatol belém. Tehát ez megtörténik most már hónapok óta. Nagyszerű mondja Rav. Kifejezetten nagyon jó, mert én a saját tapasztalatból ugyanezt mondom, hogy tapasztalatból mondom neked, hogy minél inkább a személy az le van blokkolva, azt jelenti, hogy egyre magasabb szintre lép be. Ez az elbutulás, vagy elstupulás, stupor, ez amikor az előző intellektus lezárult, az előző érzelmek lezárultak, és már megkapjuk az új érzéseket, az új intellektust. Ennél fogva mondja Rav, tehát egyszerűen csak, mint egy részeg ember, aki éppen, hogy felébred, hogy kimenjen a WC-re, éppen kibotorkál, nagyon nehéz, semmi erő nincsen, nem látok semmit, csak nézek egy mondatot, százszor átolvasom, és még se értek egy mondatot, egy betűt se belőle, és fokozatosan, hirtelen, oké, nem hirtelen, de miután egy pár nap után, elkezd tisztázódni, és ez az újjászületés, ami egy új állapot, egy új szintnek a jele. És akkor elkezdjük majd megérteni, hogy semmilyen más módon nem lehetséges, hiszen minden belülről változik. Annak érdekében, hogy a személy megváltozzon, hogy akár egy millimétert megváltozzon, egy egész hatalmas rendszerek, az összes lelkeknek, mely magába foglal mindenkinek meg kell változni, csak annak érdekében, hogy egy személy egy milliméter tovább lépjen. Gondoljuk bele az egész rendszer, hogy elére, hogy új tulajdonságokat kapjunk, hogy ami nem volt volt benne korábban. Nem csak az, hogy növesszünk valamit, hanem a spiritetesben mindig valami teljesen új tulajdonságokat kapunk, mint hogyha teljesen újra születnénk mindig. Mivel az egész rendszernek meg kell változni ahhoz, hogy egy millimétert mozduljunk. Egy integrált rendszerben nem létezik, nem mozdulhat semmi, anélkül az egész rendszer ne mozdulna. Ez az integrált rendszernek a működése. Ennél fogva érezzük ezt a hatalmas gondoljátok, az egész rendszert magunkkal húzzuk. Amikor én mozdulok, az egész világ megmozdul, az összes bolygók, az egész univerzum. Képtelenek vagyunk semmit csinálni egyelőre, de később, amikor az elmúlik, akkor elkezdjük látni, hogy ez mennyire így kell, hogy történjen. Kifejezetten ez az igazságot mutatja meg, megmutatja nekünk az igazságot. Oké, menjünk tovább, mondja Röv. 162-es pont. A filozófus azt is mondta, ugyanez a filozófus, tehát a filozófus azt is mondta, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy soha nem létezett még ilyen proféta, mint Mózes Izraelben, ő nem Izraelben emelkedett, hanem a világ nemzeteiben nevelkedett. Én ugyancsak ezt mondom, hogy senki nem hasonlítható hozzá a nemzetek összes bölcsei közül, de léteznek között hozzá hasonlóak Izrael nemzetében. Ennél fogva az az Isten, aki Izrael bölcseihez hasonlítható, az nem egy fenséges, uralkodó Isten. Nézzük meg a Bibliában, és akkor megtalálod, hogy a szavaim milyen precízek. Itt Rabbi Simon a bölcsesség szavait mondta. Ő azt mondta, hogy nézz a Bibliába, és akkor megtalálom a szavaimat precízen, mivel ő megértette, hogy ő könnyedén képes a filozófus kérdését megválaszolni, hiszen a nemzetek összes bölcsei között és az összes királyságaikban senki nincs, aki elérheti őt. Hiszen senki nem hasonlítható hozzád, mint úgy, hogyha én nem ismertem volna, akkor olyanná váltam volna, mint ő, ha jól értettem. És mivel a világ nemzetének a bölcsei dicsekednek arról, hogy elérték a teremtőt, ők úgy vannak tekintve, mint hogyha olyanná váltak volna, mint a teremtő. Ezért van az írva, hogy ők hazudtak, és ők nem hasonlíthatók a teremtőhöz, hiszen ők nem érhetik el a teremtőt, hanem csak félre vezetik magukat. Ennél fogva a filozófus okosan megkérdezte, hogy akkor ennek alapján ez azt jelenti, hogy senki nem hasonlítható hozzá csak a nemzetek bölcsei között, de vannak hozzá hasonlíthatók Izrael bölcsei közül, azaz azok, akik elérik őt. Ennél fogva egy Isten, amelyben van hasonlóság az Izrael gyermekei között, az nem egy magasztos uralkodó Isten. Ennek megfelelően akkor miért mondod azt, hogy a gondolatnak nincs elérése Izrael Istenében egyáltalán, és hogy ő az uralkodó a szolgái fölött a hit erején keresztül az ő magasztosságában. De írva van, hogy vannak hozzá hasonlíthatóak Izrael bölcsei között, azaz, hogy vannak olyan bölcsek Izraelben, melyek képesek őt elérni. Ennél fogva a szöveg ellenmond neked. Rav, tehát ez egy jogos kérdés, nem? Hogyha elérhetjük az Istent, akkor ez nem olyan hatalmas, akkor olyan, mint te, mivel az elérés az a forma azonosságon keresztül. Oké, 163-as pont. Én megmondtam neki, és valóban te helyesen mondtad, mivel az intellektus alapján igaza van. Azaz, hogy vannak mások, akik hasonlíthatók hozzá Izraelben, hiszen végül is ki az, aki feléleszti a halottakat? A teremtő egyedül, de Eliahu és Elisa jöttek, és felélesztették a halottakat. Ki az, aki az esőt lehozza? Csak a teremtő képes arra. De Eliahu jött, és megállította őket, és utána lehozta az esőt az imájával. És ki az, aki a mennyeket és a földeket teremti? Csak is a teremtő egyedül. És Ábrahám jött, és a mennyek és a földek fennmaradtak a létezésükben az Ábrahámnak köszönhetően. Rabbi Simon elmagyarázta a filozófusnak, hogy ahogy ezt te mondtad, valóban igaznak kell lennie, hogy léteznek hozzá hasonló bölcsek Izraelben, és mégis ez egyáltalán nem mond ellent a mi szent hitünknek, mivel mi nem érjük el a teremtőt egyáltalán. Ő uralkodik az összes felső mennyek között, és még a legmagasztosabb angyalok sem képesek ők elérni, vagy megismerni az ő tartózkodási helyét. azonban ezzel kapcsolatban ő megadta nekünk a Tórát és a parancsolatokat, ahol a Tórában és a parancsolatokban való elkötelezéseken keresztül lisma módján Izrael meg van jutalmazva azzal, hogy hozzá tapadhasson, és az istenség beléjük öltözik, egészen addig, amíg végre nem hajtják ugyanazokat a cselekedeteket, mint a Teremtő felélesztve halottakat, esőt húzva, és fenntartva a mennyeket és a földet. És ebben a tekintetben ők pontosan olyanok, mint az Isten, ahogy az írva van, hogy a ti cselekedeteink keresztül megismerünk téged. Azonban mindezt csak is a teljes és tökéletes hitben érik el. És még csak nem is gondolnak arra, hogy elérjék őt a bölcsességükkel, mint ahogy azt a világ nemzetének a bölcsei gondolják. Rav, azaz, hogy mi elérjük, ez azt jelenti, hogy kifejezetten értelmen felül, és nem az intellektusunkon belül, ahogy azt mondja, hogy lehetséges érintésen belül. 164-es pont. Ki irányítja a napot? Nyilvánvalóan ez csak is a Teremtő, Kadosh Baruha. Józsué jött és elnémította azt, és azt parancsolta, hogy álljon egy helyben, és az elnémult. Ahogy az írva van, és a nap megállt, és a hold is megállt a Józsué parancsolatára. A Teremtő ítél, és a Mózes is ítél. Ítélt, és ez végre lett hajtva. Sőt, mi több, a Teremtő bíráskodásokat hoz, és Izrael bölcsei visszavonják a Teremtő bíráskodásait, ahogy az írva van, az bölcs uralja az Isten félését. Sőt, mi több, a Teremtő azt parancsolta neki, hogy az ő útjait járják, hogy hasonlóvá váljanak a Teremtőhöz mindenben. Ez a válasz, hogy hasonlóvá kell válnunk vele mindenben. Tehát amikor a személy az megtartja a Teremtő törvényét, akkor olyanná válik, mint a rendszer, az Elohim, hogy úgy cselekedjen, amit a Teremtő szándékozik, amikor a mértékben lehetséges ezt megcselekedni, akkor az összes cselekedetei olyanná válnak, mint a Teremtő cselekedete, és akkor képes a cselekedete keresztül olyanná válni, mint a Teremtő, és ezt az összeolvadás érdekében teszi, hogy összeolvadjon a Teremtővel. Tehát akkor az igaz, azaz, hogy az, aki eléri a formázóságot a Teremtővel az összeolvadáson, a devekuton keresztül olyanná válik, mint hogyha a Teremtő lenne, nem csak, hogy eléri, hanem mint hogyha cselekedne, mint a Teremtő. Oké? Okay? Érthető? Érthető? Oké. Okay. Tehát akkor ugyan ez a filozófus, olvasunk tovább, és ez a filozófus ment és betért a Sehalim falujában, és kis Josinak lett nevezve, és rengeteg tórát tanult, és a legbölcsebb, legmagasztosabb bölcsek között van azon a helyen, tehát betért a judaizmusba ezek után. Kommentár. Hogyha azt mondanánk, hogy ők lecsökkentik a szent hitüknek az erejét, mivel ők meglettek jutalmazva, hogy olyanná váljanak, mint a Teremtő, de ők ehelyett úgy csinálják, mivel a Teremtő parancsolta nekik, hogy azzá váljanak, és hogy elérjék őt a Teremtő cselekedetein keresztül. A Teremtő azt parancsolta neki, hogy az ő útjait járják, ahogy az írva van, és járjatok az ő útjain. És ők a király parancsolatait elvégzik, hogy hasonlóvá váljanak hozzá mindenben. És valóban a filozófus annyira inspirálódott ezzel az igazsággal, hogy ment és betért, és magára vette a Tóra és a micvot terheit. Tehát betért. Kérdés. Rav. Hogy lehetséges, hogy a bölcsesség és a hit két ilyen ellentétes dolog a dialógusban van. A hit az edény, és a hochma, a bölcsesség az pedig a beteljesülés. Nem tudom, mi számodra a hit? Mi számodra a hit, ami ellentétes a bölcsességgel? A hit az egy más utat választ, ez egy másfajta elérés. Az nem az, hogy az eredmények alapján, vagy az intellektus alapján vizsgáljunk meg, vagy a természet ellenében. Rav, mi A megszerzés jelenti vágyunkon belül megkapunk egy beteljesülést, és ezt a beteljesülést nevezzük úgy, hogy ennek a világnak a bölcsessége, amikor a mértékben ezt magamban akarom szívni, ez az, ahogy ezt érzékeljük, és akkor ez az én érzékelő edényem. Ez az érzékelő edényem. A személy képes egy másfajta módon is érzékelni, amikor a mértékben én adakozásban vagyok. Tehát azáltal, hogy adakozásban vagyok, a hitben, ez nem azt jelenti, hogy én érzékelek, vagy ez nem azt jelenti, hogy érzékelek? Igen. Hogyan? Tehát az érzékelése hiten keresztül és a bölcsességen keresztül nem ugyanaz. A hitben én nem tudom, hogy ez a megszerzés irányában van, de ez egy közös beépülés, vagy egy közös attitűd, nem? Hogyan különbözik, kérdezi Rav? Tehát ez nem az én attitűdöm, hanem mintha begyűltenénk egy bizonyos közös vágyat, egy új megközelítést. Rav, egy új megközelítés, ami azt jelenti, hogy ebben a világban, amikor a mértékben én magamba szívom, magamba nyelem a forrást, az erőt, energiát, bölcsességet, én együtt vagyok vele egy ilyen természetes forma azonosságban, és akkor nekem tovább kell fejlesztenem az intellektust, az érzésemet, és akkor elérem ezt a dolgot a spirituális világban, annak érdekében, hogy elérjek valamit, nekem az adakozás erejében kell lennem magamon kívül, de amikor az adakozás erejében vagyok, akkor én ugyancsak hasonlóságban vagyok, forma azonosságban vagyok, az én elérésemnek a objektumával. A tulajdonság, amit el akarok érni, az a tulajdonság, az az adakozás, ennél fogva nekem is adakozásban kell lennem, az én világomban. Nekem megszerzésben kell legyek, és én akkor a megszerzésen keresztül érek el. Ennyi. De ez ugyanaz az alapelve az érzékelésnek. Ezt nevezzük úgy, hogy a formazonosság. El kell érnem a formazonosságot azzal, amit érzékelek. Ennél fogva mi azt gondoljuk, hogy a spirituális világnak az edénye az, hogy én nem akarok semmit kapni, de én azáltal, hogy nem akarok semmit, én közelebb kerülök ahhoz a tulajdonsághoz, és amikor azt elfogadom, akkor elkezdem megkapni, mivel a természetem az továbbra csak a megszerzés, és minél inkább fölé emelkedem, annál jobban megnyitom magamat a helyes érzékelésre. Tehát ez a paradoxon, hogy minél inkább nem akarok, annál többet kapok. Tehát továbbra sem megszerzés jelenti vágy működik, csak a szándék az, ami változik, hogy a magam számára akarok, vagy nem magam számára akarok. De a porszívó az továbbra is működik. Írva van, hogy vajon ezt mondhatjuk, hogy ők lecsökkentik a teljes tökéletes hitüket, mivel ez elhozza de őket, hogy amikor ők kiérdemlik, hogy olyan válnak, mint a teremtő. Rav, igazából a hit, hogy lecsökkentik a hit erejét csökkentik, mivel most már rendelkeznek a megszerzés erejével, és az emunával, a hittel, és most képesek megkapni az emuna, a bína erejét, és ez nem elégséges, ez csak egy feltétel. Tehát a haszadém öltözet, ez csak egy feltétel, hogy én az egom fölé emelkedem a hafecesetbe, és majd amikor megkapom a haszadém öltözetét, akkor leszek képes megkapni a hokmát. Tehát még egyszer, amikor már nem akarjuk, akkor kapjuk meg. Tehát hogyan lehetünk mi képesek ma belépni egy ilyen kapcsolatba a nemzetek bölcseivel, hogy betérítsük őket? Tehát hol van ez a beszélgetés, ami mi? Nem történik, hogy megtörténik veled? Nem érzed, hogy megtörténik veled? Hogy állandóan megállás nélkül itt van ez a filozófus, ül benned, és állandóan azt mondja neked, hogyan kéne a világot nézned, hogy benned ül ez a filozófus, és állandóan mondja neked, hogy az ő megközelítése helyes, és hogy a zsidók megközelítése, akik az értelem feletti hitben, az egységben akarnak elérni valamit, ez pedig hibás. Oké, de hát hogyan okozzuk, hogy ez a filozófus betérjen a mi generációnkban? Rav, mi? De mit akarsz csinálni? Te azt akarod, hogy a magadon belül átváltoztatod a kabala edényedet az adakozássá. Ezt nevezzük úgy, hogy betéríted. Saját magadat téríted be. Oké, ez azt jelenti, hogy nekem szeretnem kell a bölcseket, hogy én is a nemzet bölcseivé váljak, és egy betegség. Ezt jelenti ezt, hogy bölcs vagy a nemzetek között. Mit gondoltál, hogy ez valami külső, hogy valami külső bölcsekkel beszélgessél? Ó, hát nem arról. Mi csak egy emberről beszélünk, magunkról beszélünk, magunkon belül. A Tóra mindig egyetlen szeméről beszél, a szeméről magáról, hogy magán belül vannak ezek a viták, nem a külső bölcsekkel vitatkozunk, hanem a saját bölcsünkkel belül. Rav, lényegében a filozófusnak a vágya az, hogy nem érti, hogy mi a teremtő nagysága, nem? Azaz, hogy mi ez a mondat, hogy a világ nemzetének a bölcsei közül itt, amikor írja neki, hogy ők azt annak érdekében teszik, hogy, hogy hasonlóvá váljanak a teremtőben minden egyes módon, akkor meggyőz, akkor mi az értelme ennek az egésznek? A dolog nagyon egyszerű, mondja Rav. Mióta tanulsz kabalát? 7 éve. 7 éve tanulsz? Ojjajjaj, mondja Rav. És lehet már egy professzor lehetnél már valami más tudományban. Mi? 7 év? Az semmi, mondja Rav. És mióta tanultál orvostudományt? 20 évig, mondja Vlad. 20 évig tanultál orvostudományt? Nem, de hogy megkapjad a diplomát, az 6 év, igen. Ez 7 év volt a diploma, mondja Vlad. 6 év plusz 1. Oké. Tehát akkor látod, minden professzor, minden, ő 7 éve, 8 éve tanul, ő meg Vlad meg 20 éve tanulja az orvostudományt. Tehát akkor mit kérdeztél? Tehát még egyszer szegény srác. Oké, lényegében csak szeretném megérteni, hogy mi ennek a belső filozófusnak a kérelme. Mi a válasz, ami azt okozza, hogy elhiggyes, hogy betérjen. Hányszor egy nap vagy konfliktusban a teremtővel, kérdezi Rav, ahogy az életet nézed. Hányszor van az életben? Állandóan, megállás nélkül összeütközünk. Ez a filozófus, ez benned ül, és állandóan felébreszt téged, hogy a világot néz, olyan szemekkel, hogy bölcsességgel, a megszerzéssel, az egoizmussal, a szubjektív nézőponttal, versengésben, és így tovább, és így tovább. Állandóan így nézzük a világot. Nem mindent magunk fel akarunk szívni, mint egy fekete lyuk. És állandóan be kell bizonyítsuk ennek a filozófusnak, hogy ez hibás, mivel az egész világ az annak érdekében lett felépítve, hogy felfedjük a teremtőt, és hogy a teremtőhöz olvadjunk, tehát ez életünk itt teremtve. Tehát nekünk állandóan küzdenünk kell vele, de újra és újra elfeledkezünk, mivel ez a filozófus erősebb, mint te vagy. A belső filozófusunk erősebb, állandóan vissza ránt minket, mint az azelt, meg az azelt a vasláncokon keresztül a sötétség hegyeihez. De azt okozzuk, hogy elnémuljon, hogy csak is azért ébredjen fel, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan jutsunk el a helyes állapothoz egészen addig, ameddig be nem térítjük ezt a belső filozófust, abban a pillanatban, amikor magunkra veszük a helyes megközelítést, hogy mindent az adakozás érdekében akarunk magunkon kívül mások érdekében. Ez a hősök hőse, aki az ellenségét képes szeretőjévé tenni. Roman Németországból kérdezi, hogy mi van akkor, tehát mik az új intellektusok és az érzések a tízes központjában? Tehát mi az az új érzés és intellektus, amit megkapunk a tízes központjában? Az érzés és az intellektus az a tízes központjában, amikor mi elkezdjük felfedni, hogy érezzük az egységet egymás között, egy új egység jelenik, meg egy különleges egység, és akkor ennek a karakterében és a magnitűdjében, nagyságában, a karakterében, kifejezetten a karakterében egy különleges egység, hogy ebben az egységben én érzem, hogy már nem érzem magamat, mint hogyha elbénultam volna, vagy elmenne az érzés. Tehát, hogy már magamon kívül kezdek el érzékelni. Nincsenek erre szavak, ez valóban magamon kívül kezdek el érzékelni. Ez így van. Hogy mint hogyha saját érzésem eltűnt volna, kaptam valami anesztetiki injekciót, és nem érzem. Ez az új érzés, hogy kívül érzek, magamon kívül, ilyen testen kívül, hogy magamon kívül érzékelek, és megvan a saját személyes érzésem is, még megmaradt az előző érzésem is, ez nem tűnik el, hanem most egy másodem, most érzek már egy kettős érzékelést, érzem a szakadékot, a különbséget a kettő között, és ez a különbség adja meg nekem az indikációt, az érzékelést, ez az összehasonlító kutatás. Az új állapotomnak a mérését így kapom meg a kettő összehasonlításon keresztül, és képes vagyok lemérni a teremtőt az előző és az új érzésem között, mert amikor a teremtő megjelenik, akkor a különbségben jelenik meg a két állapot között. Oleg Rovnóból és Alexej Szentpéterváról is ugyanezt kérdezi, mit kell magunkhoz vigyünk a zuhárból, mielőtt megyünk aludni, hiszen mindjárt befejezzük a leckét, ugye ti mentek aludni, tehát mit viszünk magunkhoz a zuhárból. Nos, mondja Rav, nekünk meg kell próbálnunk a zohárból megkapni a helyes benyomásokat, hogy ez körbevesz minket, megölel minket, ez beburkol minket, elhoz minket a korrekcióhoz, a helyes helyre önmagában. Hogyha mi lenullázzuk magunkat a zuhárhoz képest, akkor az mindenre képes elünk, nincs szükségünk semmi másra, csak legyünk teljesen lenullázva, beépülve abba. Ez az, hogy ez történik. Ezért van az, hogy a zohár olvasása, hogy abba elmerülünk, hogy abba elkötelezzük magunkat egy olyan módon, hogy igazából nem is értem, egyszerűen csak megbízom a forrásban, ez segít. Ez egy hatalmas erő, hatalmas magnitűd. Nincs más könyv a Kabbala bölcseti, mert közel kerülhetne hozzá. Mert persze vannak dolgok, mint a legendák, történetek, meg mit tudom én, elolvasgatunk, akár a gyerekeknek is felolvashatunk belőle. De az erő, mely el van rejtve ebben a könyvben, az felfoghatatlan, hatalmas. Oké, mondja Rav. Tehát még van 10 percünk. Hol vagyunk? Olvassunk tovább. 165-ös pont. És most akkor be kell tekintsünk a szövegbe, és ott írva van, hogy az összes nemzetek semminek tekinthetők a teremtő előtt. Mi haszna van ennek? És a válasz az, hogy ki az, aki ne félne téged, ó nemzetek királya, de vajon a nemzetek királya az nem Izrael királya? És az összes helyen a teremtő Izraelben akar megdicsőülni. Ő csak is Izrael által van megnevezve, ahogy az írva van, hogy Izrael istene, a hébereknek az istene. És írva van, hogy és azt mondta az Úr, Izrael királya. És valóban Izrael királya, a világ nemzetei azt mondták, hogy nekünk van egy másik védelmezőnk a mennyekben, mivel a ti királyotok az csak felettetek uralkodik, ő nem uralkodik, mi fölöttünk, mondták a nemzetek. És most azon az éjszakán, amikor a királynő a hupába van hívva, ahol Rabbi Simon található, és most ő fel akarja díszíteni a mennyasszonyt egy dekorációval. És újra meg kell vizsgálnunk ezt a verset, hogy ki ne félne téged, ó nemzetek királya. És ezt úgy kell magyaráznunk, hogy ez a mennyasszony dekorációira vonatkozik. Az megismétli a vers kezdetét, ahogy azt mondtuk, ki ne félne téged, ó nemzetek királya, mi haszna van ennek? Hiszen végül is írva van, hogy az összes nemzetek semminek tekinthetőek a teremtő előtt, akkor mit akar mondani nekünk ezzel? A világ nemzetei azt mondták, hogy nekünk egy másik védelmezőnk van a mennyekben, mivel a nemzetek azok állandóan piszkálják Izraelt, azt mondva, hogy nekik egy jó irányítójuk és védelmezők van a mennyekben, aki nekik bölcsességet és erőt ad, és Izrael királya, az nem uralkodhat felettük. Következő 166-os pont. És írva van, hogy ki ne félne téged, ó királyok istene, egy olyan király, aki felettük van, hogy tirannus legyen felettük, hogy lecsapja őket, és hogy azt kezdje velük, amit csak akar. Mivel a te cselekedeted az, hogy féljenek téged felül és alul, mivel a világ összes nemzetei közül az irányítók, a miniszterek és uralkodók, melyek feléjük vannak kijelölve, és az összes királyság királyságaikban, az mind abban a malhutban van felül. És négy malhut található, mely felül uralkodik. A teremtő akaratán keresztül ők uralkodnak az összes többi nemzetek felett. Ennek okán nincs egyetlen sem közülük, aki a legkisebb dolgot végezhetné, kivéve, ahogy azt a teremtő parancsolja, ahogy az írva van, hogy ő mindent a teremtő akarata alapján végez, és a seregek is a mennyekben. És mondja, és természetesen vannak más istenek, úgymond, akik az egoisztikus vágyainkat uralják, az egoisztikus tulajdonságainkat uralják, irányítják a mi intellektusunkat és az érzelmeinket, akiket úgy nevezünk, hogy a nemzetek istenei, vagy a nemzetek istenei, és ezek a nemzetek is bennünk vannak. Tehát, hogyha mi meg akarjuk érteni, hogy mi a kapcsolat minden között, akkor fel kell fedezzük, hogy a teremtő a különböző isteneken keresztül, a különböző klipákon keresztül, a nemzetek istenein keresztül, hogyan irányítja a világ nemzeteit, a mi saját nemzeteinket, úgymond, menedzseli őket, hogy pontosan egy ilyen módon, egy ilyen közvetlen módon irányítson minket, menedzselje minket, hogy elhozzon minket a teremtő felfedésére, hogy végre felfedjük a teremtőt, mindezeken a körül, ezek a közvetett dolgokon keresztül, a világ jelen keresztül, úgymond, ezeken az egoisztikus tulajdonságokon keresztül, ez az, ami fontos. Tehát most, akkor miért kell nekünk ezt egy ilyen hosszú és összezavaró módon megközelíteni, amikor nem értjük, hogy ki ő, vagy mi ő, az, aki uralkodik felettünk, hogyan kell viselkednünk, hogyan kell felfedeznünk ezt, hogy mit tudom én, állandóan harcban vagyunk a teremtővel megállás nélkül, hogy ezen erők öltözete mögött van, ez mind csak arra szolgál, hogy felfedhessük a teremtőt, mivel ugye a fény a sötétségből tör elő, nekem éreznem kell, hogy én a világ összes nemzetének az uralkodása alatt vagyok, az ő isteni uralkodása alatt van, és akkor majd onnan leszek képes felfedni ezt az erőt, mely kontrasztban van velük, mely ellentétes velük a teremtő erejét. Tehát amikor a kettő együtt van, a kettő különbsége, ez mutat pontosan a teremtő egységére. Ez a témája ennek a cikknek. Hogyan lehetünk képesek elérni a szétválás összes erőn keresztül, amit megkaptunk, kifejezetten hogyan érhetjük el azt az egyetlen felső erőt, mert egyébként nem vagyunk képesek elérni, hogyha semmilyen képességünk nincs, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ennél fogva vannak a filozófusok, a bölcsek, és azok, akik összezavarnak minket, azok, akik valóban megtesztek mindent, ami ellentétes velünk, ami ellenünkben megy, és ugye hatalmas háborúk jönnek a kabala bölcsletével szemben szörnyű módokon, sokkal rosszabbak, mint ami az első templom során megtörtént, meg a második templom során megtörtént, hogy ezt olvassuk, és mindez annak érdekében, hogy felfedhessük a teremtő egységét. Mivel minden részletben van valami uralkodó, egy felső király, vagy egy egoisztikus vágy fölött van egy uralkodó, amely nem kisebb, mint a teremtő. És összességében ők az uralkodók, és ez olyan, mintha ők nagyobbak lennének, mint ez a felső erő, a teremtő, aki adakozik. Egészen addig, ameddig fel nem fedezzük, hogy csak az egység az, amit megtehetünk, és ez az, ami a teremtőt különlegesé teszi, hogy ő valóban egy, és ők pedig sokak. Kifejezetten azért, mivel ő egy, ő egységes, ezért van az, hogy ő a valódi uralkodó. Ő a valódi uralkodó, mivel a többiek azok szét vannak szorodva. Ahogy ezt látjuk, hogy a legfontosabb alapelv, amit megkapunk a valóságban, hogy ez a valóság, ez integrált és egy. Tehát fokozatosan mi eljutunk oda, hogy megoldjuk ezt a problémát. Oké, mondja Löv? Igen, Oren. Tehát akkor milyen szándékkal menjünk aludni? Hogy azzal a szándékkal, hogy összeolvadjunk az egyhez, hogy minden a teremtőtől jön, hogy a teremtő az, aki forgat minket, megcsavar minket, és azt is okozza, hogy elaludjunk, és holnap reggel is felkelünk a teremtővel együtt, és éneklünk.
matov umanaim shevetachim gam yachad hine matov shevetachim gam yachad hine matov shevetachim gam yachad manaim shevetachim gam yachad הנה מה טוב ומנאי שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד